Az életre szóló könyvek olyanok, amelyek irányt mutathatnak, éppen jókor olvassuk őket, vagy számunkra fontos értékhez kapcsolódnak, feledhetetlen történetet mesélnek el, vagy nagyon fontos dolgokat tanulhatunk belőlük. Erről szól ez a műsor, amelyben most folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth Ágnessel, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatójával. A listáján a következő könyv, Sean Covey rendkívül hasznos kötete.
Itt van a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása könyv, tehát megint egy olyan, ami egy ilyen eszenciális könyv szerintem. Amikor ilyesmit olvasol, akkor ez egy tanulási folyamat is, tehát a saját életedben volt akkor éppen erre szükség, szokásváltoztatás volt a cél, vagy szeretnéd ezt tanítani. Miért került éppen ez a könyv a kezedbe?
Hát ez egy nagyon tudatos választás volt, hogy ezt a könyvet idehoztam. Az egyik legnépszerűbb, legsikeresebb könyv az önfejlesztésre vonatkozóan a 7 szokás, amiből szerintem 40 nyelvre készült fordítás, és a legtöbb embertől hallottam erről a könyvről azt, hogy többször visszaolvasta. Ez volt az oka, amire egyszer én is a kezembe vettem, elolvastam.
És ez mikor volt ez?
10 évvel ezelőtt. Körülbelül. És most a Metropolitan Egyetemen mi készítünk a hallgatókkal, amikor beérkeznek egy vizsgálatot, egy kutatást arra vonatkozóan, hogy milyen készségekkel rendelkeznek. És ez a 7 szokás könyvben megfogalmazott alapelvekre épült fel, és majd kilépéskor, amikor végeznek, szintén ezt a készségmérést megtesszük, és azért hoztuk létre ezt a folyamatot, hogy lássuk a különbséget a kettő között, a belépés és a végzés között. És ez azért a 7 szokásra épül, mert szerintem ebben benne van a lényege annak, hogy hogyan tudunk eredményesek lenni. Szerintem már a címéből látszik, hogy ez szokásokon múlik. Tehát nem csak azon, hogy te megtanultál-e valamit, hanem hogy megteszed minden nap, vagy minden héten azt a szükséges lépést, szokássá teszed-e annak az alkalmazását. Ezen múlik, hogy eredményes leszel-e. Mert könnyű elolvasni, megjegyezni, és ezért mondják, hogy az önfejlesztő könyveknek valójában nincsen igazán eredményessége, mert az emberek megértési szintig eljutnak, de ha nem építik be szokássá, akkor nem hat rájuk igazán. És ennek a könyvnek szerintem az a különlegessége, hogy ahhoz segít hozzá, hogyha te akarod, akkor megértsd, hogy hogyan tudsz szokást formálni belőle.
Milyen szokásokra gondoljunk?
Az egyik példa, amit én tudom, hogy be tudtam építeni, az az, hogy először értsd meg a másik felet, és utána szóljál te hozzá. Uh-huh. Ez mondjuk vezetőként sokaknak erre nagyon nehéz odafigyelni, hogyha felmerül egy kérdés, ott ülsz a terembe, tudod, hogyha te mondasz valamit, arra majd odafigyelnek, de hogy előbb meg kell érteni, hogy a többiek mit gondolnak róla, kérdésekkel vezessél, és tedd fel előbb a kérdést, és utána jussál csak el oda, hogy te is véleményt formálsz, és tényleg beépítsd, amit hallasz, nem csak udvariassági kérdés legyen ez, hanem magát a véleményedet azután alkosd meg, hogy megértetted, mit mond a másik. Ez szerintem kritikus jelentőségű tud abban lenni, hogy az emberek akár jó döntést hozzanak, vagy hogy jól éljenek a környezetükben. Ez otthon, amikor a partnereddel vagy este leültök a vacsorához egy pohár borral, nem mindegy, hogy meg akarod érteni, hogy ő mit gondol az adott kérdésről, vagy nagyon erős a készítésed, hogy el akard mondani, hogy te mit gondolsz. És ebben tud változtatni az emberen az, hogyha tudatosan szokássá alakítja magában a kérdésfeltételt. A könyvben szerepelnek olyan javaslatok, amik az egyéni eredményességhez, meg ami a közösségben az eredményhez vezetnek. És az a példa, amit elmondtam erről a szokásról, az a közösségben való közös együtt win-win eredmények eléréséhez szerintem nagyon erősen hozzásegítenek minket, de természetesen az egyéni útunkon is.
Az egyéniben van arról szó, hogy az ember hogyan gondolkodjon önmagáról? Mert azt hiszem, hogy ha már sikerességről beszéltünk, ez az egyik alapvető dolog, és ennek az új generációnak, amelynek tagjai hozzátok járnak, nekik már kicsit könnyebb helyzetük van, mint mondjuk az idősebbeknek, egyáltalán az önképpel, meg az önmagunk megfogalmazásával, nehogy Isten brandépítéssel kapcsolatban, vagy személyes brandépítéssel kapcsolatban. Ezek a könyvek mondjuk akár még ebben is tudnának segíteni az egyetemen.
Abszolút, ez az egyik oka, amiért bevezettük különben ennek a 7 szokásnak a mérését. A My Brand rendszerünkhöz kapcsolódóan a Metropolitan Egyetemen a hallgatók egy önismeret önismereti kurzussal kezdik. És igen, ennek az egyéni sikerességnek is abszolút az a kulcsa, hogy te ismerd saját magadat, és értsd, hogy mi az, ami a te utad tud lenni. De ezt akkor tudod csak megmondani, hogyha megvan a saját márkád, a saját magadról alkotott kép, az megfelel annak, ami a készségeidhez illeszkedik, ahhoz passzol. Az első szokás, amit javasol a könyv, az, hogy legyél proaktív. És ez abból tud következni, hogyha te tudod, mit akarsz, akkor tudsz tenni azért, hogy ez így legyen, és nem csak várod kívülről, hogy megtörténjen.
Számodra azok a sikerek, vagy amikor magadról, a saját feladatodról gondolkodsz vezetőként, akkor az fontos, ami visszajelzésként kapsz, vagy ami a kitűzött cél eléréséhez vezetett téged, erőfeszítés. Tehát belülről jön az, amikor azt gondolod, hogy ez most jó, most a helyemben vagyok, most azt sem, amit kell, vagy pedig a visszajelzések fontosak. Azért kérdezem, mert a fiatalok nyilván vannak körülöttem, 20 éves, 30 éves fiatalok, és olyan, mintha egy óriási különbség lenne a között, ahogy ők gondolkodnak magukról, és a céljaikról, és az eredményességükről, meg akik idősebbek egy picit.
Én nem látok ilyen nagy generációs különbséget. Mostanában erről amúgy is divat beszélni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy az egyének között azért mindig nagyobb különbség van, mint a generációk között, meg abban van nagy különbség, hogy miről beszélhetnek többet. Szerintem, amikor mi voltunk 18 évesek, lehet, hogy nem mertük nyíltan felvállalni azokat a dolgokat, amiket lehet, hogy hasonlóan éreztünk, csak nem beszéltünk róla. Számomra a külső visszajelzés, a mérési eredmények, az, hogy elértük-e azt a mérhető célt, mindegyik nagyon fontos, de abszolút azt mondom, amit a jóból kiváló könyv is mond, hogy nem szabad nem odafigyelni azokra a mérhető eredményekre, amik megmutatják, hogy jó úton vagyunk-e, vagy nem. Az igazán kiváló cégeket, a jó cégektől nem azt különböztetik meg, hogy rendelkeznek-e ilyen információval, hogy van-e olyan adat náluk. Ugyanúgy a külső környezeti tényezők sújtják őket, ugyanakkor az infláció, a jó, meg a kiváló cégek számára is. A nagy különbség az, hogy mit kezdenek ezzel az információval. És hogyha ezt nem akarják elkendőzni a kellemetlen igazságokat, hanem odafigyelnek a kellemetlen tényekre is, és hogyha Metropolitan Egyetemen megmérjük, hogy elégedettek-e a hallgatóink, és azt mondják, hogy valamivel nem elégedettek, akkor nem érzem magam sikeresebbnek, ha ezt a számot félretolom, és csak a jó eredményeket nézzük, akkor érzem igazán a sikert, hogyha megértettük, hogy mi az, ami nem tetszik, változtatunk rajta, és mikor legközelebb visszamérjük, azt látjuk, hogy a hallgatók most már ezzel is elégedettek. Tehát valójában, hogyha mérési eredményekre koncentrálunk, szerintem azért az mindig jó irányt fog nekünk adni.
Van abban különbség, hogy mondjuk ezek az amerikai vagy brit szerzőkönyvei és az abban a társadalomban jellemző eredmények, vagy sikerutak alapján megírt könyvek hogyan csapódnak le itthon? Ezt most azért kérdezem, mert például nagyon sok üzleti könyvvel dolgozom, és olyan érdekes, hogy ami ott működik, vagy működhet, azt tudom, hogy itthon a hazai társadalmi viszonyok között, a hazai szokásrendben nem biztos, hogy az működőképes. És nem tudom, hogy ezek például olyan könyvek, amik egy az egyben átvehetők?
Szerintem nincs olyan könyv, ami egy az egyben átvehető, és még ha Magyarországon íródik, akkor sem. Mindenkinek le kell szűrni belőle azt, ami az ő környezetéhez akkor illeszkedik, és valójában nem létezik olyan recept, ami minden helyzetben működhetne. Úgyhogy ezért kell arra koncentrálni, hogy megértsük, hogy mi a helyzet, amit az előbb a mérésről mondtam ott is. Szerintem mindenhol eredményes, a mérési eredményekre figyelünk oda, csak egy dolgot kell tudni, hogy mit mérjünk, és azt hogyan. Ezt viszont nagyon nehéz eldönteni, és erre nem fogunk receptet kapni, hogy ma Magyarországon, az én cégemnél, az én munkahelyemen, az én családomban mik azok a legfontosabb mutatók. Mondjuk egy családban, hogy hány minőségi órát töltünk együtt. Ha erre odafigyelünk, most ez fura, hogy ehhez is mérőszámot társítok, de ha már ennél a példánál tartottam, most megtettem, de a cégek eredményességénél egyetértek veled abban, hogy nem tudjuk egyezetbe átvenni az amerikai vagy a nyugat-európai példákat, de egy másik cégét sem. Mindig a saját környezetünkre, és ami a legfontosabb, azokra az emberekre kell szabni, akikkel együtt dolgozunk, mert mindig az ember a legfontosabb tényező.
Az egyetem oktatói figyelnek arra, hogy megfelelő mennyiségű olvasnivalót adjanak a diákoknak, vagy hogy minőségűt. Szóval, hogy az olvasás maga az fontos-e az egyetemi életben. Nemrég egy kurzusra hívtak el, hogy gyere már, beszélgessünk könyvekről, mondd el, hogy miért jó olvasni, mert ezek a fiatalok, akik itt tanulnak, képtelenek egy 30 gépelt soros oldalt elolvasni, és arról véleményt mondani.
Ez szerintem nagyon oktatófüggő, hogy ki hogyan oldja meg, de ez tényleg igaz. Ez viszont valóban egy generációs különbség, hiszen másik környezetben nőttek fel, akik nemrég tanultak meg olvasni, vagy akár 10-20 évvel ezelőtt is, nem olvasnak annyit, másképp dolgozzák fel az információt, a képi információfeldolgozásuk teljesen más, sokkal gyorsabban képesek helyre tenni az infókat, viszont nem olyan hosszú ideig tartják fenn a figyelmüket, és egy könyv esetében pedig pont ez a helyzet, hogy sok órán keresztül koncentrálsz egy dologra folyamatosan. Nyilván vannak, akik megteszik, de kisebb, jól felszabdalt, jól pásztázható szövegeket tudnak jobban feldolgozni a fiatalok. Vannak olyan könyvek, amik megfelelnek ezeknek a mostani igényeknek, tehát én látom akár a most 11 éves lányomon is, hogy ő például falja a könyveket, tudom, hogy nem mindenki van ezzel így, de az egyetemen az oktatóknak általános érvényű szabályt erre nem lehet hozni. Ezzel kapcsolatban azt tartom legfontosabbnak, hogy ne gondoljuk azt, hogy ahogy mit csináltuk annak idején, az az egyetlen útja. Ha mi könyvből tanultunk, és ő most rövid videókból tanul, az lehet, hogy ugyanolyan eredményes lesz. Lehet, hogy más úton jut el oda, vagy végül is más lesz az ő fejében, de ebben a világban lehet, hogy az eredményesebb lesz, amire ő jut. Nem csak az az út létezik, ahogy mi működtünk annak idején.
Van olyan történelmi korszak, amely különösen vonz téged, vagy izgat valamiért?
Engem a jövő izgat mindig legjobban. Ha én elgondolkodom erről, engem mindig arra jutok, hogy az érdekel legjobban, de majd ezután ez hogyan lesz, ez merre vezet minket. Amikor az ókorról tanultam, akkor is azon gondolkodtam, hogy de hogy lett abból a következő lépés, és hogyha most gondolkodom erről, akkor is azt képzelem el, hogy vajon 10 év múlva, vagy akár 100 év múlva, mi az, ami nagyon más lesz, és mivel annyira gyorsan és egyre gyorsabban változik a világ, tényleg exponenciálisan minden, ezt egyre nehezebb elképzelni, és egyre rövidebb időtávra tud az ember valami szenáriót egyáltalán felállítani.
A társadalmi változások érdekelnek, vagy a technológiák? Ugye most sokszor esik például a mesterséges intelligenciáról, illetve például, hogy a mesterséges intelligencia és az irodalom viszonya, vagy a képzőművészet viszonya egyáltalán helyettesíthetnek-e minket a gépek, tehát ilyen szempontból, vagy akár mint vezető, hogy hogyan lehet ezeket a fiatalokat ezekre a hihetetlen változásokra, vagy egy teljesen másféle életre fölkészíteni?
Engem a társadalmi változások és az egyén szintjén megjelenő változások érdekelnek legjobban, mert ezek befolyásolják az életünket, de ezeket pedig a technológiai fejlődés erősen meghatározza. Tehát a ChatGPT megjelenésével nem mondhatjuk azt, hogy engem nem érdekel a technológia, vagy hogy hogyan íródnak a könyvek a jövőben. Néhány éven belül biztos vagyok benne, hogy lesz olyan interjú alanyod, aki olyan könyvet mutat fel, amit már egy mesterséges intelligencia írt, és jó könyv lesz. Ezt tudom, hogy nagyon rossz érzés bizonyos embereknek elfogadni ma, de nem érdemes úgy csinálnunk, mintha ez nem lenne. Ez így van, és inkább azt érdemes megnézni, hogy mit kezdjünk ezzel. És igen, pont emiatt egy egyetemnek is, így a Metropolitan Egyetemnek is a legfontosabb feladata, hogy a változásra készítse fel a hallgatókat, az embereket. Ez az egy, ami biztosan lesz. És mivel ez egyre gyorsabban történik a környezetünkben, nyugodtnak és biztosnak kell lennünk abban, hogy majd tudunk ehhez alkalmazkodni. És ehhez kell olyan készségeket elsajátítani, olyan nyitottnak lenni, ami hozzásegít minket ahhoz, hogy nem ijedünk meg tőle, de folyamatosan változás lesz körülöttünk, ez biztos.
Hát és ami nagy adósság, azt hiszem az itteni oktatási rendszerben, és hát ha ez majd változik, a kreativitás fejlesztése, nem? Ezt általános iskolában nem tanítják erre a gyerekeket, ez biztos. Most még.
Igen, a kreativitás fejleszthető. Sokan azt gondolják, hogy vagy kreatívnak születtem, vagy nem. Igen. Persze, vannak egyéni különbségek, de nagyon jól fejleszthető. És valójában egy kisgyerek általában rendkívül kreatív. Hát tudjuk, hogy egy bármilyen tárgyról, egy fadarabról elképzeli, hogy az a világ, vagy egy ember, vagy egy kisbaba, bármit. Ez a fajta kreativitásunk folyamatosan csökken az élet során, ha csak nem teszünk azért, hogy fejlesszük tovább, dolgozzunk rajta. A probléma megoldó készség, az, hogy hogyan dolgozunk együtt egymással, ezeknek a fejlesztése mind hozzájárul ahhoz, hogy a változáshoz tudjunk alkalmazkodni. És igen, a technológia fejlődésével arra is figyelnünk kell, hogy melyek azok a munkakörök, feladatok, amik az emberek számára maradnak meg, és nem automatizálhatóak könnyen, és biztos, hogy ezek azok, amikre a legnagyobb szükség lesz a jövőben is. A kreativitás fejlesztésére vonatkozóan kifejezetten tréningeket is indítunk a Metropolitan Egyetemen, mint ahogy a kommunikáció fejlesztésére. Nem is gondolná az ember, de most a mesterséges intelligenciának a fejlődéseit figyelve lehet látni, hogy az egyik legnehezebben automatizálható feladat a két ember közötti interakció, egy beszélgetésnek a megalkotása, mert nagyon gyorsan kell alkalmazkodni a másikhoz, megérteni, továbbvinni a gondolatát, és ez még mindig egy olyan dolog, amit viszonylag nehéz a számítógépekkel megvalósítani, és csak nagyon korlátozottan megy.
Mondtad a jövőt, science fiction-t olvastál valaha?
Nem rajongok érte. Olvastam néhány könyvet, igen, de valahogy ott az emberi lélekről, meg hogy ki mit gondol, arról kevés szó esik, és ezért azok nem nyűgöztek le.
Még a könyvekkel kapcsolatban egy dolog, nézem az időt, és lassan lejár az időnk, de engem nagyon izgat az, hogy hogyan választod ki a következőt. Szóval, hogy például vannak-e olyan emberek, akiknek a véleménye számít? Vagy van-e olyan fórum, ahol olvasol könyvről, és azt mondod, hogy erre szükségem lehet, vagy valamilyen más úton jutnak el? Vagy nézed a külföldön népszerű könyveket, hogy ez hogyan történik?
Szeretek könyvesboltba menni például, ez az egyik, és egyszerűen nézeketem a polcokat, és így valamelyik könyv felkelti az érdeklődésemet, akkor beleolvasok egy kicsit. Hogyha külföldön járok, akkor is szeretek olyan boltokba menni, ahol angol nyelvű könyveket lehet kapni, amit tudok is követni, és ott kifejezetten általában szakmai könyveket szoktam keresni, de a lányommal is van, hogy bemegyünk egy könyvesboltba, és amíg ő keresgél magának, vagy tudja, mit akar, addig én is nézelődöm, úgyhogy a legtöbb könyvet azt így választom ki. És természetesen vannak, akiknek számít a vélemény, elég sok ilyen ember van. Bevallom, egyre ritkábban ajánlanak a kollégáim vagy barátaim könyvet, de van ilyen, akkor azon biztos, hogy végigmegyek, hogy megnézzem, és nem mindig válik be, mert hogyha valaki azt mondja, hogy ez a könyv jó, az ugye neki jó, nekem lehet, hogy nem, és egy idő után érzi az ember, hogy kinek az ajánlására érdemes odafigyelni, úgyhogy azok maradnak meg.
Van-e olyan, akinek az életútja magával ragadott esetleg? Sok olyan emberrel beszélek, aki például nem ilyen típusú könyveket olvas, hanem önéletírásokat, mert azt mondja, hogy az neki sokkal többet ad, mint egy ilyen okos könyv.
Én is ezt látom, nagyon sok ember szereti. Én is olvastam néhányat, de én azt szeretem, hogyha megtesszük a következő lépést, hogy abból a következtetést is levonjuk, hogy mi az, ami általános érvényű lehet az egyén élet útjából, és én, lehet, hogy ez az oka, amiért azokat a könyveket szeretem, ami már ezt a szintetizálást megtette, és egyel absztraktabb szinten az ember gondolkodásának a módjáról ír, hogy melyek azok a racionális és irracionális tényezők, amiket téged az életutadon befolyásoltak. Michelle Obamának a könyvét olvastam utoljára például, ami egy ilyen személyes életútról szól, és női vezetőként különösen közel éreztem magam néhány megállapításához. Ő egy ilyen nagyon, nagyon barátságos és okos képet tudott kialakítani, és teremteni ilyen hangulatot a környezetében. Abban tényleg lenyűgöző elemeket láttam.
Nem volt olyan érzés, hogy írnom kell? Nem volt még benned?
Néha van bennem olyan, hogy ezt így jó lenne megírni, de valójában nem állok rá készen, hogy én ezt egy könyvé formáljam. Tehát a munkám során rengeteget írok, és vannak koncepciók, amiket megfogalmazok, de nincs bennem ez az erős késztetés, hogy ezt mindenkinek olvasnia kell.
De amiről írnál, az szakmai kérdés, vagy a vezetés elmélet?
Koncepciókról írnék, én arról szeretek írni, ami elmélet, tehát az mindig elmélet lesz, ami egy ilyen metaszintű, magasabb szintű következtetés abból, amit látunk a valóságban, a világban. Öt ember így döntött, nyolc meg úgy döntött, mi lehet emögött, miért úgy van, egy kis elemzés, egy elemző gondolkodó vagyok mindenképpen, és a következtetések levonása. Lehet, hogy nem is akarnák ezt sokan olvasni különben, de engem ez érdekel legjobban, hogy milyen általános érvényű következtetéseket tudunk abból levonni, amit látunk magunk körül.
Uh-huh. Vezetőként van az embernek olyan iránymutató másik egyetem, akár a világ egy másik pontján, vagy egy olyan szemlélet, ami meghatározó, mert hogy nehéz valamit kialakítani és azt fenntartani folyamatosan, és nyilván előfordul, hogy ellenállásba ütközik. És akkor azt gondoltam, hogy ha van valami út, ami tetszik, könnyebb tartani magát az embernek hozzá.
Ó, hogy ne. Épp ezért több olyan személy van, akinek az útját követem és figyelem. Pont ezért nehéz egyet mondani, aki csak és kizárólag. Mondjuk az Arizonai Állami Egyetemnek a példája biztosan ilyen. Az ő elnökük, President Crow, egy celebnek számít az Egyesült Államokban. Ő 20 éve vezeti ezt az egyetemet. Az Arizona State University az Egyesült Államok legnagyobb állami egyeteme, és a leginnovatívabb címet már 8. éve minden évben megkapta. Ő valami olyan eredményt ért el így a 20 év fejlesztés során, amit óriási tisztelettel követnek a munkatársai, és a legkülönlegesebbnek azt tartom, hogy ő azt mondja, hogy nem kell szelektívnek lennie egy egyetemnek ahhoz, hogy jó minőségű legyen. Azaz nem csak a legjobb hallgatókat kell felvenni. Az Arizona Egyetem azt mondja, hogy mi szélesre tárjuk a kapukat, mindenki jöhet, aki hajlandó tanulni. És majd itt hozd ki saját magadból a legtöbbet, ahhoz képest a legtöbbet, és természetesen a követelmény szint fenntartásával egy értékes diplomát adnak. De az Arizonai Egyetem olyan, ahonnan több Nobel-díjas tudós jött ki, és a mai napig óriási eredményeket érnek el kutatás terén is, nemzetközi rangsorokban jó helyen szerepelnek, és ezzel együtt azt mondja, hogy szélesre tárjuk a kapunkat. Én ezt egy nagyon fontos értéknek tartom, és a Metropolitan Egyetemen is követjük azt, hogy meg kell adni a lehetőséget mindenkinek. Azért, mert a középiskolában nem volt jó matekból, mert nem motiválta, attól még nem mondjunk le róla, hogyha olyat fog tanulni, ami tényleg érdekli, akkor lehet, hogy hatalmas eredményeket ér el. És azzal, hogy lehetőséget adunk neki, nem csak az ő egyéni életútjához adunk hozzá sokat, hanem a társadalomhoz is. Így lehet a legnagyobb társadalmi hatást elérnie egy egyetemnek. Úgyhogy ezt a példát követem, szinte napi szinten nézem, hogy Crow mik azok, amikről kommunikál például a közösségi médiában. Volt szerencsém személyesen is találkozni vele néhányszor, és akkor tényleg lenyűgözött, hogy hogyan mesél az ő víziójáról.
Dr. Tóth Ágnessel, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatójával beszélgettünk itt az Életre szóló könyvekben. Elmondom, milyen kiadványokról beszélgettünk, mert szerintem érdemes ezeket elővenni. Mérő László, Mindenki másképp egyforma, Barabási Albert László, A képlet, Sean Covey, A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása, Jim Collins, Jóból kiváló, A tartós üzleti siker elemei, és Márai Sándor füves könyve is szóba került ebben a műsorban. Aki szeretné újra hallgatni ezt az interjút, érdemes megkeresnie a Könyvben utazom Spotify csatornáját, mert ott a műsor minden interjúja elérhető. Köszönöm a figyelmet, és jó olvasást kívánok!